3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Egy magyar költőről fogunk beszélgetni, akiről Hegedűs Géza, aki ugye nagyon sok kortársát írta meg, hát ez jut annak, aki túléli a többieket, de ez nem cínikus megállapítás volt, hanem, hát hogy mondjam, tényleg ez a dolga, bár, hát ugye, mint minden kritikával kezelendő. Szóval Hegedűs Géza azt írja róla, hogy ő a 20-as években, a 1920-as években értelemszerűen baloldalinak számított, a 40-es években jobboldalinak, de igazából egy ridegen pesszimista ember volt, és ezért semmiféle politikai irányzat nem tudott vele mit kezdeni. Ő azt mondta, hogy az élet értelmetlen, az élet kegyetlen, ő is az. A szerelem is csak egy élet-halál küzdelem, mondta, de hozzáteszi Hegedűs Géza, hogy ezt varázsolta át gyöngét kedvességgel, költészetté. És hát ilyen volt ő, egyszerre vonzó és egyszerre riasztó, Szabó Lőrinc. Itt van, földobva a labda, parancsoljatok, Gyuri, kezdi?
Egy kicsit Hegedűs Gézának érzem most magam. Azt mondja Vas István 1957-ben, amikor meghalt Szabó Lőrinc 57 évesen. Meghalt. A legnagyobb volt közöttünk, akik élünk. És amire ő megérett, mi is már arra érünk. Megérett testi-lelki kínok és szégyenek közt, s mit tudjuk, hogy nekünk még mit tartogat a nagy köd. Volt, amikor hitetlen, vakhitű harcba pártolt, de ellenségnek is jó erőt adó barát volt. Ha van ki jogot érez fölötte hadítéljen, mesterünk volt a szóban, szégyenben, szenvedésben, s eltűnt a mesterekhez, kik előtte leszálltak és körülveszik újra a modern magyar árnyak. Tündöklő férfi korban szoktak oda leszállni, nem öregebb ott nála Adi, se Kosztolányi, Babics, se Tóth. Miért is folytassam, ez a század tanúja volt a költők látványos kínpadának, és akiket a földön sietve meg nem öltek, azok is hogy siettek ölelni ezt a földet, ahol a történelmi s az élettani végzet egyműködés lett abban, kit magyarrá ítéltek. Önző, nehéz tudású sejtelmünk sír utána, előttünk jár a ködben szegény, titáni árnya.
Hatos Pál?
Hát Gyuri egy nagyon-nagyon szép nekrológot és egy nagyon nagy lelkű nekrológot idézett, akkor én is hadd idézzek egy verset, amelyet viszont maga Szabó Lőrinc írt a Földvári Mólón, ami ugye a nevezetesebb, a sok-sok nevezetes verse közül az egyik nagyon nevezetes, és ennek az utolsó sorai. Így a játék, az örök léten át, így a léhaság, és túlél minket is, és túléri ellenségünket is, túl ez a semmi, ez a tündekép, túl a királyok, hősök és a nép minden jövőjét. Jelentéktelen, mégis másod, rettentő végtelen. Tehát, hogy Szabó Lőrinc, igen, kicsúszik minden értelmezésből, és mindent megtett maga is, hogy kicsúszom minden értelmezésből. Én ezt az 1948-ban írott versét, amikor már túl volt sok-sok megpróbáltatáson, megszégyenülésen, és előtte még következő megszégyenüléseken, megpróbáltatásokon, szerelmek, gyönyörű remek művek, mint ugye a 26. év a Tücsök zenének a végső koszorúi és egyebek. Tehát ez a léhasság, ez a játék, a semmi vallása, amit te is idézte, a rideg pessimizmus, de mégis mögötte valami fajta ki nem hunyó metafizikus érdeklődés, amiről egyébként annak idején a 45-ös naplójában is beszélt, hogy ő nála kevés keresztény ellenesebb van, mégis talán nincs nála metafizikusabb költő. Zavarba ejtő jelenség. és hát óriás, ahogy ezt a Gyuri által idézett vers igazából egyértelműen sugallja.
A Gyuri nagyon nem szereti, hogyha költőkkel kapcsolatban a életéről, meg a közéleti szerepéről beszélünk, de picit azért a pályafutását legalább írjuk, mert nem mindenki tudja. Ugye, ahogy mondtátok, vagy mondta Gyuri, 1900-ban született, nagyon fiatalon halt meg. A papa mozdonyvezető volt, de ősei kálvinista lelkészek jó részben, tehát van egyfajta egy ilyen nagyon komoly hagyomány. 1918-ban elviszi katonának, egyetemre megy, de nem fejezi be. Hát ehhez képest aztán latinról, görögről, németről, franciáról, angolról fordít, imád fordítani, ez mindig megtartotta egész életében, néha kényszerből. És hát 1920-ban Babits közli először a Nyugatban, aztán oda is költözik hozzá. De hát egy idő után összevesznek, hát egy nőn is persze, Tanner Ilonának, aki Szabó Lőrinc mennyasszonya, de végül aztán Babits veszi feleségül. Bár erre azt mondják, hogy Szabó Lőrinc soha senkivel nem jött ki igazából hosszú távon. De a lényeg az, hogy Babits bevezette az irodalmi életbe, ami akkor neki a Centrál Kávéházat jelentette. Nekem meg azt jelenti ez a mondat, hogy akkor még volt irodalmi élet, mert mintha ma nem lenne. Tehát, hogy egy fiatal embernek akkor volt hova belépni, ha bevitték.
Annyira volt, hogy még nekem is volt ebből részem a 70-es évek elején, meg közepén, tehát ez volt a normális. De hadd térjek vissza, fogunk beszélni az életéről, persze, én is. De amikor egyszer vagy megkérdezték, vagy magától mondta, Illyés Gyula, hogy melyik a legnagyobb magyar vers? Ugye ilyen kérdésre nem kell válaszolni, mert rengeteg nagy magyar vers van. De ő lehet, hogy fikázásból, vagy a többiek ellenében azt mondta, hogy a Szabó Lőrincnek az Omló Szirtről című verse a legnagyobb magyar vers. Ez a 26. évben van, az egyik szonett, a 104-es számú szonett, és ezt mindenképpen felolvasom akkor is, hogyha csúnyán néztek rá. De voltál légyen bármi is bármilyen, most, hogy nem vagy, s mert hinni lehetetlen, hogy a csillagkavaró egyetemben még egy zátonyon találkozz velem, s újra megadhasd mindazt, kedvesem, amit 25 éven át szívedben s ifjú lelkedben annyira szerettem, s mert bennem is fogy az élő jelen, szirtemről, Omló Szirt, halálod éve, érzékeink és tudatunk cseréje szüntén, csak nézek az örök időbe, és elnémít látni, hogy a végtelen zajlásban minden, ami volt, milyen tökéletesen jelentéktelen.
Igen. Korzáki Erzsébet, ugye?
Igen, 50-ben lett öngyilkos, akivel 25 évig volt párkapcsolata, miközben volt persze felesége és feleségétől
két. Miközben Lajosnak az Eslapok irodalmi szerkesztőjének a lánya. Elég a feleségének megmondta, és ez egy elfogadott dolog volt. Ugye Korzáti Erzsébet a feleségének egyik legjobb barátnője volt.
Igen, hát ezt hívják Bigámi Jánok.
Hát ezt hívják az élet bonyolultságának, igen.
Igen, csak azt szeretném mondani, hogy fantasztikusak ezek a 26. év versei. 1950-51-ben írja, és kitisztázza le, kiteszi át gépírásból, gyorsírásból, hát Flóra, Illyés Gyula felesége.
Flóra, az utolsó nagy szerelem.
És mit mond Illyés Gyula erről a 26. évről, hogy Arany János óta a legnagyobb. Szóval azért ez érdekes. Flóra is érdekes, akartatok róla beszélni, nyilván már egyszer beszéltünk is róla. De hogy elképesztő ennek a 26. évnek ez a 120-hány egy mondatból álló 14 soros szonettje. Szóval ez akkora truváj, formailag is, és közben, hogy mi van benne, hogy micsoda gyönyörűségek vannak benne. Nem tehettem meg, hogy még egyet ne olvassak föl, mert egyszerűen, hát páratlan vállalkozás ez a kötet. Így döntöttem a címe. Élsz, kedves, tudod, élsz. 100 000-szer hívtalak, menjed, spoklot. Nem a hit a végső kétségbeesés segít, a tűrhetetlen. Síri türelemmel agyam sírjából ébresztettelek fel. Az őrzött. Őrült, mondják rám, pedig a halál az. Én látlak, szemeid rám sütnek, s kezed már sosem ereszt el. Élsz, így döntöttem. Nappal húsodat frissíti bennem minden gondolat, s éjjel már nem csak agyam titka vagy, hozzám bújsz, véred régi tüze jár át, s úgy alszom el, hogy, mint csiga a házát, hátamon érzem szíved dobogását.
Hát nehéz megszólalni.
Hát igen, erre való a költészet.
És erre való a műsorvezető, hogy bunkó legyen. Szóval, Pali, két dolog van, amit szeretnék kérdezni tőled. Egyrészt ez a irodalmi társasági lét, hogy mennyire segített ennek az embernek, illetve hogy aztán az eljövendő 30-as években hogy minősült ő, hát leginkább persze 45 után mindenféle perek voltak ellene, meg le is tartóztatták, azt hiszem, mert bevonultatták, és főhadnagy volt, szóval cirkuszok voltak, és nagyon sokáig ki volt tagadva. Tehát egyszerűen fasisztaként írták le, aki hát beleszeretett a Mussolinivel kezdődő ilyen a világmegváltó egyéniségeknek a nagyon kemény világába, és azt gondolta, hogy hát a demokrácia úgy tűnik, hogy nem sokat ér, akkor jöjjenek ezek a héroszok, és hát ez aztán később föl említődött ellene. Mások meg azt mondták, hogy ez nem egészen így volt, őt költőként kéne ebben a tekintetben is kezelni, aki ha leírt is valamit, az más kérdés, hogy mennyire hit benne, és mennyire jelenítette meg. Szóval van itt egy vita, mit szólsz hozzá?
Hát a Szabó Lőrinc vita az sok-sok hullámot felvetett, és ő időnként tényleg nagyon kegyetlen, megbocsájthatatlan mondatokat mondott. Érdekes módon ezt megbocsájtották. Tehát amikor például Sárközi Mártának, ugye Molnár Ferenc lányának, akivel nagyon jóba volt, azt mondta a zsidó törvények idején, hogy legyetek öngyilkosok, hát ezt nagyon nehéz megbocsájtani. Sárközi Márta mégis megbocsájtotta a háború után, annak ellenére, hogy elvesztette a holokausztban a férjét, Sárközi Györgyöt, és ő is alig menekült meg. Az ő pere, Szabó Lőrinc pere, Kaptebó Lóránt, aki szinte az egész életét a Szabó Lőrinc kutatásnak szentelte, feltárta, de hát világos, az bizonyos értelemben félreértés. Ugyanis az a vers, az a nagy bűnös vers, amit úgy jelentettek meg, hogy a vezérhez, de a tulajdonképpeni címe a vezér, az nem az egyedül vagyunk van ebben a szélső jobboldali útszéli, bár mondjuk egy színvonalas Ulál György által szerzett lapban jelent meg először 42-ben, egyébként a költő kül, és ez volt az a legfőbb bűnvád ellene, hogy dicsőítette ebben a versben Hitler, hanem ez 1928-ban jelent meg a liberális Pesti Naplóban, amelynek a tulajdonosa Miklós Andor volt, aki nagyon szerette egyébként Szabó Lőrincet, támogatta, fizette, úgymond ki is tartotta, és özvegye, ugye Gombaszógyi Frida is, még a háború után is, bár lett volna miért haragudni a Szabó Lőrincre, ezért el. Tehát itt van egy ember, akinek megengedhetetlen mondatai vannak. Az a frocizása, hogy mondjuk a kávéházban odafordul mondjuk Karintéhoz, hogy hát te mégiscsak zsidó vagy meg. Tehát elképesztően gusztustalan tudott lenni, de mégis egyben szeretetre méltó. Bizonyos értelemben idegenül mozgott, mert nem voltak politikai ambíciói. Másokkal ellentétben nem is fogadott el politikai állásokat. A főhadnagyi kinevezése, amely ugye szintén egy másik vádpont volt, valóban a szálasi időkre esett, de nem tehetett erről, elég meggyőzően beszél ebben erről az 1945-ös naplójában. De az erő kultusza, a háború kultusza, ugye nevezetes a Különbéke című verse, ahol valamit azt mondja, hogy a háború mindennek apja. és hogy igazából a béke ez valami külön állapot, ami nem természetes, és azt el kell fogadni, hogy nem így van. Ez tényleg egy elég kegyetlen világképre épül. És hát emberi viszonyaiban is érvényesítette ezt a kegyetlenséget. Tehát ne felejtsük el, hát ez a 26. évnek a múzsája, tehát ezt a gyönyörűséget, hát ma reggel én a Változatlan szavazban című versre ébredtem, teljesen automatikusan, amit még 35 éve tanultam meg a gimnáziumban, és még máig bennem van, ez is ugye a 26. évnek. Szóval, hogy ezt a koszorút egy miatta öngyilkossá lett, általa tönkretett asszonyiságában megalázott nő emlékére írtam. És mégis, a világirodalom egyik nagy verse, ahogy az egész költészet az. Tehát ez szerintem a Szabó Lőrinci életmű hatalmas igazolása annak, hogy a szépség, tehát a költészet, ahogy Gyuri Ampászan csak úgy megemlítette, arra való, hogy elnémítson minket. Tehát nincs morális igazolás. Tehát lehet mondani, hogy Szabó Lőrincnél a morálisabb lény kevés akadt. Szerintem ezek az ítéletek egyébként borzalmasan farizeusok, mert sok ember csak azért nem lesz a morális, mert gyáva ahhoz, hogy Szabó Lőrinci életet éljen, és nem azért, mert ellen Szabó Lőrinc akar lenni. És hát ugye mondjuk a férfi központuságért szokták a Semmiért egészen című nagy verset kárhoztatni. Hát ha csak belelapozunk mondjuk Déri Tibornak az Ítélet nincs című gyönyörű nagy önéletrajzi munkájába, és a Bőmaranka szerelmet látjuk, hogy Bőmaranka meg teljesen így gondolkozott nőként a szerelemről, hogy neki van minden férfi fölött korlátlan joga, tehát ez a szerelemnek is, ahogy a költészetnek is, ahogy a szépségnek is, egy nagyon zavarba ejtő, és szerintem senki által igazán szívvel el nem fogadott tulajdonságára utal, hogy nincs köze alapvetően a morálhoz. Igazolhat nagy erkölcsi ügyeket, és táfolhatja az ember életet. Még visszatérve az eredeti kérdésre, de igen, ő 19-ben maga velé veszi Babics, oda költözik, a famulusa lesz, a 18 éves fiatal ember a 37 éveshez. Neki köszönhetjük azt, hogy megmaradtak gyorsírásában, mert hát egy kiváló gyorsíró volt. Babicsnak a tanácsköztársaság idején az egyetemi katedráról elmondott költészet elméleti fejtegetései, amelyek roppant izgalmasak és eredetiek, és ezek tényleg Szabó Lőrinc leíratában maradtak fenn két hódítás között, és az is igaz, hogy ő lemondott Babics miatt Tanner Ilonáról, és igazából a feleség volt az, aki az összezördülést, hogy is mondjam, katalizálta. Ettől függetlenül élete végéig Babicsot Szabó Lőrinc mesterének tekintette, tehát ilyen értelemben nem őrült meg. Emberi válságok, emberi hűtlenségek természetesen hát elkísérték az egész életét, és ez kihatott a közéleti szerepvállalására is. Na de nem egy tudatosan cínikus ember volt, és azért azt se felejtsük el, hogy például az utolsó ilyen erkölcsileg kétes dolog, ugye a Kossuth-i 1957 tavaszán, amit ugye Németh Lászlóval, Tamási Áronnal és Illyés Gyulával együtt kap meg, hát ennek a honoráriumából például Zelk Zoltánnét, a bebörtönzött Zelk feleségét támogatta és másokat. És 44-ben is mentett embereket, ami persze az ő olyan hitleri német ország mellett nyilatkozatait nem semmisíti meg, de mindenképpen utal arra, hogy kevés zavarba ejtőbb tündöklő tehetsége van a magyar irodalomnak, mint Szabó Lőrinc.
Ami az erkölcsi részét illeti, ennek ellentmond Hegedűs Géza, bocsánat, ezt ad idézzem, azt mondja, hogy tulajdonképpen Szabó Lőrinc nagyon nagy költő volt, a legnagyobb magyar költő lehetett volna, ha van hozzá erkölcsi alapja. Tehát Hegedűs Géza azt mondja, hogy mégis csak hiányzott, tehát ebben a tekintetben van belőle valami. Csak egy vélemény.
Igen. Pici kiegészítések. Amit Sárközi Györgynek mondott Szabó Lőrinc, az nem egészen így hangzott, hanem úgy hangzott, eltűnődött, amikor kétségbejtő helyzetét Sárközi György elébe tárta, tehát valamilyen elég jó viszonyba kellett lenniük, és azt mondta, hogy én a helyedben öngyilkos lennék.
Igen, így van, pontosan így.
Tehát ez azért nem egészen az, hogy legyetek öngyilkosok.
Nem.
És ez a fő vádpont, ugyanis a Vezér című versről, ami eleinte a fő vádpont volt 45 után Szabó Lőrinc ellen, azért előbb-utóbb csak kiderült, hogy 1928-as, tehát nyilvánvalóan nem Hitler ihlette, hanem Mussolini. Na most Mussolini másokat is megihletett, és hogyha azt nézem meg, hogy miket ír ebben a hosszú, nem fogom most felolvasni, akkor az egy szerepvers, az egy drámai helyzetnek a szerep leírása, amit nagyon jól át tudott egyébként élni Szabó Lőrinc, mert benne is, az ő lelkében is megvoltak ezek az eszmék, de azért mégse ő az a vezér, és nem tömeggyűlésen mondja el. Na most, amikor tudósította a liberális újságokat a Hitlert ünneplő tömegről, már Németországból, mint kiküldött tudósító, akkor leírja, na de hát azt írta le, ahogy tényleg őrjöng a tömeg. Tehát ő azért soha verseiben nincs uszítás. Rendkívüli szociális érzékenység az ő személyét illetve, hogy ő neki nincs pénze és másoknak van, az létezik. És szélsőségesen macsó álláspont az létezik. Hadd olvasok föl tőle azért, hogy tulajdonképpen mi az ő alap eszméje saját magáról. Azt mondja, esteledik. Bűn volt és szenny volt, mennyi minden, ami nem is szenny. Hány Istent féltem és imádtam, aki nem Isten. Már esteledik a világ, időm oly gyors és oly kicsi. Csak egy Isten van, én vagyok. Csak egy bűn, nekem ártani. Na most, amikor formát önt ez a szélsőséges individualizmus, akkor ez a hatása, hogy fölkacagsz. Igen. Ez művészeti hatás.
Na de ez magyarázza is, hogy miért bocsátottak meg neki. Ugye Hegedűs Géza írja, hogy lázongása merőben individualista volt, ő magáért lázadt. Tehát azt hiszem, hogy Hegedűs Géza akkor talán a magvetőnek volt az igazgatója rövid ideig, és hát az ő erénye az, hogy Rejtőjen őt elkezdte kiadni, erről korábban beszéltünk, de ő behívatta az akkor, hát félig meddig kitiltott, de inkább kitiltott, mint nem, Szabó Lőrincet, leültette, és azt mondta, hogy nagyon utállak, nagyon ellenszenves vagy, ahogy beszélsz, hogy beszéltél, amit csináltál, de te vagy a legnagyobb magyar író, vagy költő. És akkor fölállt, megölelték egymást, és azt mondta Szabó Lőrinc, hogy ez így hiteles, és akkor kapott egy lehetőséget arra, hogy kiadjon egy kötletet. De amit kérdezni akarok még Hatos Pártól, az, hogy ez a Mussolini kultusz, de most már nem szerepjátékként, ez mennyire hatott át a kor magyar értelmiségét? Mennyire volt jellemző? Vásárhelyi Miklós jutott eszembe, akiről már idős volt, és a fideszes sajtó megírta, hogy híve volt Mussolininek, és akkor nyilatkozott a akkori gondolatjában, hogy igen, ez igaz, ezt soha nem titkoltam, de hát nagyon sokan voltunk ilyenek. Mit szólsz ehhez? Mit gondolsz erről?
Hát pontosan, ugye amikor Herceg Ferenc most bekerült a kötelezők közé, akkor az ő fasizmusát a Mussolini iránt tanúsított szimpátiai miatt próbálták állítani. Szerintem nem helyes, ahogy az sem helyes feltétlenül, hogy Herceg Ferencet ilyen magas piedesztára tették, bár nem volt rossz író, szerintem, de ez ízlés kérdése. De maga a Mussolinihez való, főleg a 20-as években való gonzódás, hát az meglehetősen általános volt. Tehát ne csak Ezra Poundra, a világhírű amerikai angol költőre gondoljunk, hanem gondoljunk Fenyő Miksára. Fenyő Miksa az szobrot akart állítani Mussolininek. maga Hatvani Lajos is pedig hát meglehetős baráti viszonyban volt Fenyő Miksával. Ugye mind a ketten a magyar gyáriparos kapitalizmusnak voltak a képviselői, és egyben csodálatos érzékű irodalmárok, és csodálatos felelősségű. Például ugye Fenyő Miksa a Babicsot mentette a tanácsköztársasági szerepvállalása miatt Vas József kultuszminiszternél csodálatos ügyességgel és csodálatos eredményességgel, de ez nem változtat a tényen, hogy Fenyő Miksa következetesen majdnem másfél évtizeden keresztül egészen 1938-ig Mussolini bűvöletében élt. Tehát ilyen értelemben a fiatal vásárhelyinek is a vonzódását meg tudom magyarázni. Utólag persze nekünk ez a privilégiumunk, hogy utólag nem szerettünk bele Mussoliniba, nem szerettünk bele Horthyba, vagy egyéb dolog. Az a velünk kapcsolatban az a kérdés, hogy mostanában kibe és kibe szerettünk bele. Tehát ebben az értelemben is csak alátámasztani tudom azt, a Vezér című vers az egy szerepvers, és igen, ő az, le is írja, hogy én vagyok Július Cézár, én vagyok Nagy Sándor, én. Abszolút azt gondolom, hogy fontos lelki tükör mélyvalónknak, amely ugye a gyermekkori személyiségfejlődésnek egy elmaradhatatlan része. Ha 4-8 éves kor között nem jelenik meg ez az omnipotencia érzés, akkor és persze, ha nem múlik el, akkor valami nagyon hiányozni fog a személyiségből, de ami egyszer megjelenik, az ott is van. Leszáll a névtelen mélységekben, és a költő megszólaltatja. Én nem tudom emiatt elítélni, megmondhatnánk, hogy viselkedhetett volna úgy, mint Illyés, vagy mások. Nem úgy viselkedett. Nem volt politikai érzéke, erre időnként rá is játszott, nevezetes az, hogy az írói igazoló bizottsági eljárásán elsírta magát, hogy lehet vele, hát ilyen félreértés pont vele szemben hogy lehet. Tehát hogy ez is mutatja a narcizmusát, és hát tényleg szeretném jelezni Illyés Gyula, milyen okos volt, akik az illyési opportunizmust kritizálják, olvassák el tényleg az Illyés naplójában, hogy ül le Gerővel, Rákosival, és Révaival, és akkor ugye van egy nagy cikke, és akkor azt kérik tőle, hát kérik, tanácsolják, hogy ne jelentesse meg, mert külpolitikailag nem lenne jó, amiben utalást tesz arra, hogy a demokrácia ne kivégzésekkel kezdje, és azt nem? Jó, akkor nem, elállok a közléstől, de akkor ne bántsák Szabó Lőrincet, ne bántsák Németh Lászlót, ne bántsák Tamás Járont, és akkor hozzáteszi Illyés a naplójába, és Kodolányit sem, és ezt már ők mondták, és akkor még azt is fölteszi, hogy de hát a megélhetés, mire Rákosi azt mondja, igen, most egy ideig ne publikáljanak, mert hiteltelen lenne az átállás azonnal, de a megélhetésről gondoskodni kell. Ez mutatja azt, hogy mit jelentett az, hogy irodalmi viszonyok, mit jelentett egy illyési szerepvállalás, és mit jelentett ehhez képest Szabó Lőrinc luxusa, aki tudott téverni, aki tudott összeveszni, és akinek, hát ilyen értelemben, bár teljesen igazat adok, amikor Gyurival beszélgettünk hármasba, ugye néhány adással ezelőtt Illyés Gyula nagyköltő volt önmaga is, a saját jogán is, de teljesen őszintésen és hitelesen tudta Szabó Lőrincet a legnagyobb magyar költőnek nevezni, és ezt le is írta, amikor hosszú idő után Szabó Lőrinc összegyűjtött versei megjelenhettek pont Illyés Gyula előszavával. Annak az előszavával, aki megmentette gyakorlatilag Szabó Lőrincet attól, hogy öngyilkos legyen. Tehát ugye le is írja a naplóba, hogy nem akarok a magyar író többé lenni. Por és hamu akarok lenni, és sokszor gondol tényleg az öngyilkosságra. Nagyon bonyolult életszituációkon ment keresztül, egészen a végső napjaikig, amikor ugye mindenféle Kádár melletti petíciókat lát, csak azért, hogy mentse a bebörtönzött írótársakat, és aztán néhány napon, néhány héten belül meghal 57-ben. Ugye atombombát állítsák le, stb.
Ahogy látom, Gyuri egy versre készül most, akkor majd elteszem a kérdésemet későbbre.
Csak azt szeretném mondani, hogy ez a szerepjátszás, ez nagyon furcsán van Szabó Lőrincnél, ugyanis amikor lírai verset ír, akkor nem szerepet játszik, hanem őszinte. A végsőkig őszinte, és tudja, hogy nem fog tetszeni, mindegy, akkor is. Ő ezt így gondolja. De amikor műfordít, hát egyrészt drámákat fordít, Shakespeare-től kezdve egy csomó, nagyszerűen. Másrészt pedig olyan fordíthatatlan nagy művészeket fordít, mint például Fjodor Tyutyev. Én annak idején beleszeretve Tyutyevbe megpróbáltam lefordítani, és aztán beláttam, hogy nem tudok jobbat csinálni, mint Szabó Lőrinc. Na most, hadd hívjam fel a figyelmet, Komoróczi Gézának most jelent meg a napokban egy nagyon-nagyon figyelemre méltó tanulmány kötete, a Gilgames eposznak a magyar reflexióiról ír, és ott nagyon-nagyon-nagyon részletesen beszámol Szabó Lőrincnek a Gilgames hatásról, mármint, hogy a Gilgames eposz hatása alatt írt műveiről, meg egyáltalán az ő vonatkozási rendszeréről, Debrecenből, a Dienes családdal, meg akik baloldaliak lettek, ő egy kicsit aztán jobboldali lett. De valami közös forrásvidék van, rendkívül érdekes dolgok vannak benne. Tehát Kapdebón kívül, meg Péter Lászlón kívül Komorócit is érdemes elolvasni Szabó Lőrincről szólván. Na most az, hogy ő hogy állt ezzel az ideológiával, nagyon keményen tud fogalmazni. Azt mondja, hazám keresztény Európa. Utálom és arcába vágom 100 év, de tán 2000 óta őrült, mocskos, aljas világ ez. Ez a farizeus Európa. Nem olvasom föl, szép hosszú vers, csak van egy ilyen. Hát tessék megnézni az interneten, tessék elolvasni az összes verseit. Fantasztikus nagy költő. És őszinte, itt nincs laca-faca, és megmondja, hogy ő a politikát úgy, ahogy van, utálja. Mindegy neki, hogy jobb oldal vagy bal oldal, ő azzal nem foglalkozik. Nem az a Tehát erre mondják, hogy tulajdonképpen azért a 20. század világirodalmi jelenség azért túllép tulajdonképpen Eliotton meg másokon ezzel az őszintességgel. Az egy más kérdés, az egy örök tragédiája a világirodalomnak, hogy nem tud magyarul.
Hatos Pártól kérdezni meg akkor, hogy jó, rendben, értem, de akkor mi volt ez a Mussolini-féle elvarázsolódás, ami azért valamennyire megérintette őt is, de most itt általában kérdezem a magyar értelmiséggel kapcsolatban. A demokráciában, a féldemokráciában, vagy a Horthy-féle, hogy mondjam, csak parlamentáris féldiktatúrában csalódtak, vagy miben? Mi volt az, ami ez a kis köpcös, nagygyűléseken ordítozó ember fölkeltett a magyar értelmiség szívében, meg másokéban is?
Hát azért ne felejtsük el, hogy ez a kis köpcös eredetileg szocialista volt. Eredetileg munkás volt, eredetileg alulról indult, és ezt akkoriban tudták az árulását is, hogy szocialistából nacionalista lett, de mégsem csak azt a romlott cinikus arisztokrata politikát jelenítette meg, ami a magyar kortársaknak biztosan volt tapasztalat, hogy ahhoz, hogy miniszter legyél, grófnak kell minimum lenned, ahhoz, hogy miniszterelnök legyél, ahhoz kell, hogy legyen 20 000 holdot, stb. És ne felejtsük el, hogy Szabó Lőrinc balról indult. Hát ott van a tanácsköztársaság idején, ott van Babits mellett, szerepet vállal, lelkesedik, és a 20-as években végig a nyugat mellett van, sőt, még tervez egy, és néhány lapszám erejéig meg is jelenik a Pandóra, ami egy radikálisabb, experimentálisabb, hogy is mondjam, őszintébb, nem a nyugat beérkezettségét jellemző folyóirat, vagy irodalmi periódika. És ebben az értelemben a Mussolini iránti tiszteletnek van ilyen forrásvidéke, de van egy másik, sötétebb. Ez pedig a háború tapasztalata. Tehát ugye 1900-ban született, éppen csak hogy megúszta, hogy ne küldjék ki a frontra, mert a kiképzése ideje alatt Lugoson éri az összeomlás, és így már nem tudják a frontra vinni Szabó Lőrincet. De neki is alapélménye a háború. Alapélménye az, amit a nagy pszichológus Ferenczi Sándor Freud tanítványa úgy fogalmazott meg, hogy a világháború igazából feltárta az emberi természetnek az alaprétegét, a háborút. És ez sokáig tartja fogva Szabó Lőrincet, a kegyetlenség. És sokáig fogva tartja a Nietzsche-i alapélményt, hogy a tömegek fölé emelkedni. A gyengék, és a gyengék ugye Nietzsche-i értelmezésben is, bizonyos értelemben Szabó Lőrinc értelmezésében is azok a keresztények, akik valami kompenzációt akarnak, helyette jöjjenek az erősek. Ez legalábbis csak a végén, tehát a háború 45 után értelmeződik át, ilyen értelemben felelős azért, hogy tudott lelkesedni az erőért. Sajnos vannak olyan leírásai, ahol az új Európáért, mármint a hitleri új Európáért, ha nem is Hitlerért lelkesedik a demokráciával szemben. Ez kétségtelen. Azt szeretem mindig ilyenkor mondani, ha ezt tanítványoknak bárhol elmondom, hogy aki áll, az vigyázzon, el ne essen. Hogy mások korábban elestek, az nem jelenti azt, hogy mi nem fogunk elesni. Tehát lehet ezt etikailag megbélyegezni, de a kor érthető kontextust fest el mögé az álláspont köré.
Gyuri? Igen, hát itt az a kérdés merül fel, ami Magyarországon, a modern Magyarországon állandóan fölmerül, hogy a szegény legények hova állnak. És hát vagy a szozdemekre szavaznak, vagy a nyilasokra, mint 1938-ban. És akkor a munkásosztály is, vagy zöld, vagy piros, de a vörös csöpör az zöld is volt, meg Váci út is volt zöld, ugye? És ez az alapállása, hogy ő szegény legény. A Város című verséből idézek néhány sort. Házak, paloták, hajnali fény. Lehunja szemét a jövevény. Házak, paloták, palotasorok. Szépek vagytok ti, de gonoszok. Romokat látok, sújtó tüzeket. Tornyaitokon az ítéletet. Ez alapélménye a szegénység, és ő nem úgy proletár aztán, mint a többiek, de végig úgy éli meg a szerkesztőségi munkát, az irodai munkát, ami végül is hát a jobbfajta munkák közé tartozik, mint robotot, és hogy őt kizsákmányolják. Holott hát támogatva zsákmányolják ki. Tehát tulajdonképpen az ő álláspontja ez a szélsőséges individualizmus, onnan akár osztály szempontból is nyílik, jobbra is út, meg balra is út. És az, hogy a magyar történelembe újra meg újra fölmerül, hogy messiásokat várnak, hát Szabó Lőrinc is megcsinálta, ő is úgy érzett, és tévutakra került, persze.
A messianizmus azért pontosan azt is jelentette ebben az esetben, azért az látható volt, hogy a rend és fegyelem. Az a rend és az a fegyelem, amitől ő iszonyodott. Nem?
Hát én nem tudom, hogy pontosan mit gondolt erről, mert nem írta le. Ő lírai, szóval ő egyértelműen lírikus, és hát ugye a lírikus az magában az egész világ. És ő úgy fogta föl ezt a helyzetet, hogy szemben van a világgal, tehát ő külön van, és külön van a világ. És ő nem tartozott felelősséggel saját vélekedése szerint azért, ami a világban történik. Ettől volt olyan mérhetetlenül önző és egoista a szerelemben is, amit állandóan megbán, gyönyörű versek vannak erről, de közben gyakorolja.
Találtam közben egy mondatot, ami arra vonatkozik, hogy az Isten azt mondja, de hogy a mindenség is csak egy költő agya, úgy látszik igaz. Tehát, hogy nem dimenzionálja túl a jó Istent, hanem azt mondja, hogy hát, te is csak egy lirikus vagy, aki össze-vissza beszélsz. Jó, most kicsit durván fogalmazva. Térjünk át a 45 utáni helyzetre, ugye beszéltünk arról, hogy kitagadták, de már 1947-ben fölveszi a Magyar Írók Szövetsége, aztán tagja lesz az irodalmi alapnak, meg az igazgatóságnak, stb. Stb. De 49-től megint nem publikálhat, aztán Dír-Dúr, 954 József Attila díj, 957 Kossuth díj, stb. Stb.
Hát meghal.
Igen.
Két infarktus után, meg tüdőrákban.
Ezeket Iyer Gyula vendégeként éli át jó részt, tehát ő ott él gyakorlatilag Iyersnél nagyon sokát. Igen. Mi ez a nagy fordulat, vagy mi az oka ennek a fordulatnak az ő hatalmi megítélésében, Hatos Pál?
Hát egyértelműen, tehát azért ne felejtsük el, hogy Rákosi, Révai, Gerő kevésbé, de Rákosi és Révai minőségérzékkel rendelkező emberek voltak, és cinikus hatalomtechnikusok. Tehát Révai látta azt, hogy ameddig itt vannak a szovjet csapatok, addig tudnak valamit csinálni, de ha nem szereznek szövetséget a szellemi és elsősorban az irodalmi életben, akkor ők továbbra is egy ilyen megvetett kis szekta lesznek. Éppen ezért 45-től kezdve tudatosan szorítják vissza a veterán kommunistákat, akik ugye a sérelmükkel jönnek, és egyértelműen udvarolnak a nagy költőknek, elsősorban a népi költőknek. Először egyébként Németh Lászlót szemelik ki, de Iyers is nagy hal, hiszen nagy organizátora a magyar szellemi életnek, biztos nagy tekintélye van. És hát azt is tudják, hogy Szabó Lőrincnek milyen tekintélye van, milyen nagy költő, és hasznosítani akarják. A koalíciós időszakban egyértelműen megmutatkozik ez az udvarlás. És később is. Tehát az, hogy Kodály Zoltánnak soha semmilyen baja nincsen, az részben az ő 19-es múltjának, részben az ő iszonyatosan erős nemzetközi és hazai tekintélyének köszönhető. Ezt ma nehezen bírjuk elképzelni, hogy ennyire komolyan vették, és kiváltságos állapot, vagy megítélésben részesítettek egyeseket. Tudjuk, hogy mi volt ennek a másik oldala, tudjuk azt is, hogy Iyerssel is mit csináltak, mire kényszerítették őket, de az tagadhatatlan, hogy politikai jelentősége volt, hogyha valaki nagy magyar költő, és Szabó Lőrinc az volt. És ezért akarták egészen az élete végéig felhasználni. Ezért volt az, hogy ha bár ő is üdvözölte az 56-os forradalom és szabadságharcot, ugye együtt érte őket Miskolcon, Szabó Lőrinc szülővárosában a forradalom kitörése, és Szabó Lőrinc krónikása is volt a forradalomnak, mégis igyekeztek leválasztani őt, és végső soron sikerült leválasztani a Kossuth díjjal, az élet és irodalom, a meginduló élet és irodalomban közzétett nyilatkozataival. Hát szem lett a láncban ebben a tekintetben, de a költészetére arra a csodálatosan izzó lírára, amiről Gyuri beszélt, amelyben megalkuvás nélkül volt őszinte, és éppen ezért maradandó remek műveket alkotott, ez nem tükröződik. Tehát most ez a Földvári Múlón című vers, hát semmi politika nincs benne. Az emberi létezés alapvető megrendültsége van benne, a semmissége, a hiába valósága és végtelensége. Tehát ilyen értelemben nem lehet, azt gondolom, Szabó Lőrincet politikailag hasznosítani, és akik hasznosították akár jobbról, akár balról, túl sokra nem mentek vele.
Tudták hasznosítani. Egyébként emlékszem általános iskolásként, hogy a nyitni kék, ugye ez a fecskefészek.
Lóci óriás.
A Lóci
vers. Hát
ezeket
igen,
lehetett igen használni, és ezeket ő gyártotta. Ezek, hát igen, olyan
hát
kedves.
Hát ne haragudjatok, de én ezeket most is felolvastam mind az öt gyerekemnek, és igen, mind az öt gyerek ajánlta, pedig hát...
Persze, ez nagyon édes, kispolgári ötletek remekül megverselve.
Igen.
Meg vannak jók is a lócik között, hát nem az óriás lesz feltétlenül. Tehát azért, amit lehetett, használtak belőle, és ami hasznosítható volt, az mégiscsak a kispolgárság, amelyikkel amúgy Szabó Lőrinc mélységesen szemben állt. Hát akiben tragikum érzés van, akinek a fő problémája a szerelem és a halál, hát az besorolhatatlan, azt nem lehet használni, csak akkor, hogyha egy kicsi engedményt tesz. Tehát azért ő tett engedményt, ennyiben.
Ja, hát persze.
De másképp nem.
Azt akarom tőletek megkérdezni, de nem muszáj erre válaszolni. Részint már beszéltünk is erről korábban, hogy azért ott volt az az Ijés Gyül, aki megmentette őt 45 után, akinek a vendége volt, aki rá, mint a legnagyobb magyar költőre hivatkozott, aki ott lakott nála sokat, és hát ugye a feleségével, Kozmuca Flórával volt egy nem is rövid ideig tartó viszonya, hogy ez erkölcsileg, hogy mondjam, is belefér a Szabó Lőrinc képbe, tehát, hogy mondjam, hasonlít rá? Nem is tudott volna más lenni, csak ilyen?
Hát nem ismerjük például François Villonnak az életrajzát. Valószínűleg ez a szerencséje, ugye? Ha mindaz igaz, amit leírt, hát akkor erkölcsileg igen elítélhető, és közben a világ első nagy individuális költője. Hát most mit mondjunk erről?
Hát, mert visszhangozza a Hegedűs Gézának igen. a mondatát, hogy legnagyobb költő lehetett volna, csak nem voltak erkölcsi alapjai.
Igen. Hát ez tovább megy, ugye a dirigensek, akik elfogadták ugye Hitler kitüntetéseit, Heidegger, aki náci igen. volt, ugye. Ezek, de a Szabó Lőrinc nem úgy volt náci. Tehát ezt azért hangsúlyozni szeretném, mint ahogy Heidegger a filozófus, hát az ég és föld. De most nem mentegetni akarom Szabó Lőrincet, hát ez egy rendkívüli helyzet. Hát ez egy olyan háromszög, ami hát messze túlmutat József Attila is, Ijés Gyula háromszögén. Hát ez egy súlyos dolog. 3 évig tart, ahogy kiderül Péter László 5 évvel ezelőtt megjelent cikkéből, amit nyilván már Kapdebó Lóránt is pontosan tudott, csak nem írta le, vagy csak utalt rá. Igen, na most milyen erkölcsi alapon ítélünk el bárkit is, ha magánember? A kérdés az, hogy mint költő, és nagyon érdekes, ha az ember megnézi azokat a verseket, amelyek hát bizonyíthatóan most már utólag Flórához íródtak. Ezek mégsem a legnagyobb, nagyon jó versek persze. Hát egy nagy költő azért akkor is jelentőset ír, amikor nem nagy. De furcsa, érdekes. Hát úgy látszik, hogy a 26. évvel valami nagyon nagy feszültség véget ért az ő lelkében, és akkor már túl volt, betegségek jöttek, mindenféle. Meghalt ugye Kozár Erzsébet. Szóval furcsa, ezt érdemes lenne egyszer alaposan, poétikailag kielemezni. Engem az érdekel, a poétikai elemzés, és nem az, hogy a legjobb barátommal így bánok el, hogy hát elő szokott fordulni.
Hatospán, van mondani valód erről?
Hát igen, az, hogy az Ijésről szóló irodalom nagyon szemérmes, ezt a dolgot ugye máig szőrmentén lehet kezelni, és a 2000 című irodalmi folyóirat nagy bátorsága volt, hogy megjelentette Péter Lászlónak ezt a dolgát, amit azért alapvetően tényleg Kapdebó Lóránt tárt fel. És ami hihetetlen, tehát ugye Szabó Lőrinc grafomán volt, és a feljegyzéseiből, tehát a szerelmes beszélgetéseikből nagyon sok minden kiderül. Tehát nem csak az derül ki, hogy ugye Flóra József Attila múzsája volt, nem csak az derül ki, hogy József Attila Ijés Gyula szerető felesége volt, hanem például az is kiderül.
Nem, bocsánat, azt mondtad, hogy József Attila volt Ijés Gyula szerető felesége.
Ja, bocsánat, Kozmuca Flóra volt, hanem az is kiderül, hogy amikor 47-ben vagy 48-ban itt járt Paul Éluard, a kommunista francia költő, akkor vele is volt Flórának viszonya. Persze, ezt nekünk nem kéne tudnunk, hogyha nem lett volna ennyire indiszkrét, igaz, hogy gyorsírásban, amit nagyon nehéz volt, mert egy régebbi rendszerű gyorsírásban írta a feljegyzéseit Szabó Lőrinc, jegyezte ránk, meg azt is, hogy Flóra életében mert nem volt ő sokkal fiatalabb, csak 5 évvel volt fiatalabb Szabó Lőrincnél. Szóval Flóra életében volt egy nagy szerelmi tragédia. Az ő nagy szerelme belefulladt a földközi tengerbe. Úgyhogy igazából csak a szerető hitves szobra, vagy annak a kispolgári szerelemnek a mítosza omlik össze azáltal, hogy a magánéletileg valóban nagy botrány. Ugye közös barátjuk Tompa Kálmán, orvos, a népírók nagy jótevője, és aki tehát sokáig életben tartotta maga Szabó Lőrincet, és sőt, I. és Gyulát is depressziójában kezelte. Mondta, ha ezt I. és megtudná, öngyilkos lenne. Szerencsére nem tudta meg. Úgyhogy úgy zárult, vagy hát nem tudjuk, hogy utólag megtudta-e. Szerintem nem feladatunk az értékelés, azt viszont tudjuk, szerintem ez nagyon jó volt, hogy Villonra utalt Gyuri, hogy sokkal általánosabb a szerelmi téveigés, mint ezt a polgári házassághoz fűződő mítoszaink feltételezni engedik.
Gyuri, van másfél percet, hogyha egy verset akarsz, akkor hurrá.
Igen, gyermekünk a halál. Tűrnünk kell, táplálni és növelni ellenségünket, a halált, ki húsunk vakterein át rejtelmes geometriák kezével építi magát, hogy egyszer meg tudjon születni. Milyen okos és mi türelmes. Mi vagyok neki, vad terep, s ő, mint hódító hadsereg, egy élethosszú ütközet alatt megszállja testemet, és elvégzi, amit kitervez. Békétlen lázadás az élet, gonosz angyal, aki teremt, és ő az ellenség, a szent, szent a halál, mert ő a rend, ő a pihenés, ő a csend, s néha már jó tudni a véget. A halál meg akar születni, a hernyót megeszi a báb, készül bennünk a túlvilág, s mint anyának a magzatát, ellenségünket, a halált, gyermekünket meg kell szeretni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Spiro Györgynek, köszönöm Hatos Pálnak. Szabó Lőrincről beszélgettünk. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Színási Sándor műsorát hallották.